Isten mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, az első levél 13. részéből. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelveken szólás, megszűnik. Vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Miután pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a mai vasárnapon, ezen az ünnepi órán megállhatunk előtted, és hálaadással emlékezhetünk meg az előttünk járókról, hálaadással emlékezhetünk meg arról, hogy voltak és vannak példák, akiket elénk adtál, és hálaadással emlékezünk meg a mi életünkről is, hogy végig te hordoztál bennünket sasszárnyon, és eljutattál bennünket a mai napra is. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy velünk voltál az elmúlt héten. Köszönjük a meghallgatott imádságokat. Köszönjük a megáldott táborainkat. Köszönjük, hogy épségben, egészségben megőriztél minket utainkon. És köszönjük neked azt, hogy testi táplálék mellett lelki táplálékot is szánsz nekünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, mindezek előtt a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy benne megmutattad nekünk a te igazi szeretetedet, hogy mennyire komoly és mennyire halálos a te szereteted irántunk. Köszönjük, hogy te előbb szerettél minket, mint ahogy mi tudtunk volna egyáltalán rólad. Hogy te már akkor szerettél, amikor még nem is ismertünk, amikor talán még ellenet harcoltunk, és köszönjük, hogy ezt a szeretetet nem szűntél meg árasztani ránk. Mennyei atyánk, szeretnénk ezt a szeretetet viszonozni, hálából neked odaszánni az életünket, hogy mostantól nem magunkért és nem magunknak, hanem egyedül érted és a te dicsőségedre éljünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy ezt az órát is használd fel arra, hogy téged jobban megismerjünk, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy aztán, amikor hazatérünk hajlékainkba, folytatódhasson az életünk Isten tisztelete. Kérünk azért, atyánk, hogy te áld meg az ige hirdetőjét, és bennünket, hallgatókat is, te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket,
s add, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Galata levél 5. fejezetének 22. versében, de olvasom most hozzá 23. verset is. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. És a mai alapige, a lélek gyümölcse pedig szeretet. Kedves testvérek, 2009 tavaszán nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá Nagyrozvágyon egy filagória építésének. Az egésznek a kiváltó oka az volt, hogy az egyik presbiter testvérnek volt egy jó kis akácos erdeje, és abból a szép szálfákat, amik egyenesek voltak, kivagdosta, és eladta hegyaljára szőlőkarónak. Na nem olyan szőlőkarónak, mint amúgy úgy általában otthon használunk, hanem olyannak, amivel kiszokták feszíteni a szőlőt megvezető dróthálót, tehát egy olyan közel olyan vastagok voltak, mint én. És megmaradt néhány neki ezekből, sajnálta ezeket a szép szálfákat összevagdosni a tűzre, és azt mondta nekem, hogy tiszteletes úr, hát ha tudja valamire használni, akkor én ezt odaadom. Vagy maga, vagy a gyülekezet használják. Gondolkoztam rajta, hogy ugyan mi is lehetne, az, hogy csak nekem legyen valami belőle, az tőlem úgy idegen, ha már adja, akkor legyen a gyülekezeté, és akkor eszembe jutott, hogy csináljunk belőle egy filagóriát, egy olyan helyet, ami alá kiülhetünk, amit használhatunk közösségi célokra. Így is történt, hogy 2 héten keresztül dolgoztunk együtt, férfiak nagy lelkesen jöttek minden nap. Ki mikor csak tudott, ott volt, és dolgoztunk, igazi közösségformálóvá lett ez. Az alatt a 2 hét alatt, amíg dolgoztunk addig is, meg azután is. A nyári időszakban a presbiteri gyűléseket általában ott tartottuk, nőszövetségi együttléteket tartottunk ez alatt a filagória alatt, mindenképpen jó és hasznos dolog volt. És egy esztendő múlva úgy gondoltam, hogy ha már filagória, hát csak kellene mellé szőlőt ültetni. Mert hát mégis a filagória elsősorban erről szól, egy olyan dolog, amire felfuttatjuk a szőlőt. És akkor a szomszéd gyülekezet lelkipásztorának a férje, nagyon jó barátom, borász, és kértem tőle tanácsot, milyen szőlőt ültessek oda, és aztán segített, hozott is oltványt, elültettük együtt, és kérdeztem tőle, mikor készen voltunk, hogy mikor eszek én erről szőlőt, mikor lesz termés. És akkor mondta, hogy hát vagy 4-5 év. Mondtam, ez olyan sok, hát ez borzasztó, én kevesebbre gondoltam. És mindezt azért mondtam el csak, mert elgondolkodtatott ez a dolog akkor azon, hogy Isten is milyen sokat vár mi ránk, hogy mi gyümölcsöt teremjünk. Nem éveket, hanem sokszor évtizedeket vár, hogy legyen végre valami. Mennyit kell neki addig metszegetni, tisztogatni? Mennyi mindent elvégez, mire valami kis gyümölcsöt talál rajtunk? Ezért, ha Isten megengedi, a nyár folyamán egy sorozatot indítok el útjára, amikor én hirdetem az igét, akkor a lélek gyümölcseit vesszük sorra, akár csütörtökön, akár vasárnap. Erre indított az is, hogy dr. Nagy Antal Mihály professzor úr múlt vasárnap is, meg ha Isten élteti őt és bennünket is, akkor ma délután is a Szentlélek erejéről, a vele való betöltekezésről, a lélek teljes életről fog előadást tartani, és úgy gondoltam, hogy foglalkozzunk mi ezzel egész nyáron. Mert Isten azt akarja, hogy gyümölcstermő életet éljünk az ő dicsőségére, és a Szentlélek képessé tesz bennünket arra, hogy teremjük a gyümölcsöket az Isten dicsőségére. Azonban itt meg is kell állni egy picit rögtön, mert valójában sokszor úgy beszélünk róla, nekem is ez jön a nyelvemre, ez jut az eszembe, hogy a lélek gyümölcsei, mintha több lenne. De valójában egyről van szó. Tehát nem sok, meg sokféle gyümölcs, hanem egy. Egy a lélek gyümölcse. Mivel azonban több van felsorolva, az ember hajlamos többféle gyümölcsről beszélni. És ez azért veszélyes, mert elgondolkodhat rajta az ember, hogy hát nekem az életemben ez a gyümölcs már van, az még nincs. Pál apostol felsorol 9-et, és akkor lehet mazsolázgatni, hogy hát egy kis szeretet van bennem, hát a türelemmel még hadilábon állok, meg ehhez hasonló. Hát ez nem így van, testvérek. Vagy van, vagy nincs. Amikor elülteti az ember az almafát, és akkor az elkezd teremni, akkor nincs olyan, hogy csak az almának a héja jelenik meg. Olyan nem létezik. Akármilyen csökevényes, pici is az az alma, akkor is annak megvan a magva, megvan a húsa, és megvan a héja. Tehát nem gyümölcs rész jelenik meg, hanem még hogyha kicsit savanyú, kesernyés is, de akkor is egy teljes gyümölcs kell, hogy megjelenjen. Éppen ezért a lélek gyümölcse az itt felsorolt 9 tulajdonságot jelenti. Nem azt jelképezi, hogy 9 gyümölcs lóg mondjuk egy fán, hanem olyan mondjuk, mintha azt mondanám, egy narancsnak 9 gerezdje. Vagy mint ahogy a gyerekeknek szoktuk ezt magyarázni, a szőlőfürtnek 9 szőlőszeme. Egy gyümölcsről van tehát szó, és ez fontos. A lélek gyümölcsét tehát így fogjuk most vizsgálni, ha tetszik, gerezdenként vagy szemenként. Az első ezek közül így a szeretet tulajdonságok közül. És bizonyára nem véletlen, hogy ezt említi először Pál apostol, mert ez olyan magától értetődő számunkra. János apostol azt mondja, hogy aki nem szeret, az nem is lehet hívő keresztjén. Az első levelében, a 4. fejezetben így van le erről. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Pál apostol is ehhez hasonlóan keményen fogalmaz, még hitetlenek is jól ismerik az Isten tisztelet elején hangzott igét, az 1. Korintusi levél 13. fejezetéből a szeretet himnuszát, nagyon szeretik is ezt idézgetni, de hát ez egy kőkemény beszéd. A szeretet himnuszán sokszor hajlamos az ember elandalogni, jaj de szép, jaj de kedves, és közben azt mondja Pál, ha nincs bennem szeretet, semmi vagyok. Még nem is csak senki, hanem semmi, még embernek sem vagyok nevezhető, ha nincs bennem szeretet. Mi is a szeretet? Az, amit most fogunk hallani, biztosan hallottuk már részletekben ekkor vagy akkor, de nem baj az, hogyha most együtt látjuk, halljuk ezeket. A Bibliában, különösen az Új Szövetségben több szó is szerepel a szeretettel kapcsolatban. Az egyik ilyen a fileó. Ez a felebaráti szeretetet jelenti. Azt a szeretetet, ami úgy helyel közel minden emberben megvan. Olyan ez, mintha azt látom, hogy valaki az utcán próbálja betolni a kocsiját, mert az akkumulátora lemerült. Lehet beülteti a feleségét, magyarázza neki, hogy most mit csináljál, hogy tett sebességben, mikor enged fel a kuplungot, és így tovább. Én meg megyek hátra és tollak. Ezt azért mondom, mert például velem ez megtörtént, vagy velünk ez megtörtént, és amikor a feleségemnek magyaráztam, hogy mit csináljon, én oda mentem a kispolszki mögé, toltam, szaladtam vele, és hát volt olyan, akiben még ez a fileó sem volt meg, mert a BMW-jére támaszkodva végignézte, hogy én mit csinálok, vagy mit küszködünk össze, de nem volt benne annyi, hogy oda jöjjön és segítsen. De azért általában ez megvan az emberekben, és amikor valaki ilyen szívesen segít ilyen kisebb dolgokban, arra azt szoktuk mondani, ez egy rendes ember. Na hát valami ilyesmit jelent ez a fileó, ez a felebaráti szeretet. Egyébként erre utal a Philadelphia elnevezés is, ami azt jelenti testvér szeretet, a város neve a Jelenések könyvében és az Egyesült Államokban is. A következő szó az erosz. Ebből van az erotika szavunk, és egyértelmű számunkra már így első hallásra is, hogy ez a testi szerelmet jelenti. Benne foglaltatik is hangsúlyos a testiség. És van egy harmadik kifejezés, ez pedig az agapé. Na ez az, amiről itt szó van, ebben az igében. Ez a szeretet legmagasabb foka. És megmerem kockáztatni, hogy ez az a szeretet, amit leginkább csak hívő ember tud gyakorolni. A hívő ember tudja igazán, hogy mi ez. Ugyanis az agapénak, ennek a fajta szeretetnek nincs oka. Nem azért jön létre, mert. Nem azért szeretek valakit, mert kedves velem, mert jót tett velem, mert meg akarok neki valamit hálálni. Nem azért szeretem, mert majd elvárok tőle valamit, hogy segíteni fog rajtam, közben jár, és így tovább. Az agapé a feltétel nélküli szeretet. Elképzelhetetlen, vagy legalábbis nem kell, hogy jelentős legyen, hogy most valaki nekem szimpatikus vagy ellenszenves. Illetve lehet első benyomásom róla, mint ahogy van is nyilván, de ez nem motiválhatja a másik emberhez való viszonyulásomat. Erről hosszan beszélgettünk tegnap a Kövess Engem kör együttlétén is. A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy akkor is szeretek valakit, ha mindenki más ezt érthetetlennek tartja. Mert az igazi szeretet nem okszerű, hanem célszerű. Nem azért szeretek valakit, mert, hanem azért szeretik valakit, hogy. Nem azért szeretek valakit, mert méltó arra, hogy szeressem, mert jót tett velem, hanem azért szeretem, hogy jó ember legyen. Azért szeretem, hogy valamivé változzon. Egy durva embert durvasággal nem lehet finommá tenni. A börtönökben lévő emberek a leginkább ennek a példái. Ha ott csak durvaságot tapasztalnak, akkor valószínűleg csak még jobb és alaposabb bűnözői szakértelemmel fognak kijönni a cellájukból, amikor lejár a büntetésük. De még a legkeményebb emberek is olykor megtörnek akkor, amikor azzal találkoznak, hogy valaki szereti őket. És különösen is az embernek a gerincét megtörő erő az, amikor valaki talán még a saját családja is gyűlöl és megvet, mert azt mondja, hogy utálatos az, amit műveltél, és méltó vagy rá, hogy a börtönben légy, megtagadunk téged. És akkor bemegy valaki, és azt mondja, hogy én jöttem az Úr Jézus nevében, és hirdetem neked, hogy téged ő szeret. És akkor nem érti. Engem itt mindenki utál. Talán még a fogvatartó tisztek is, talán még a cellatársak is, engem csak utálat vesz körül. És akkor jön valaki, és azt mondja nekem, hogy szeret. Hát de mit tettem én azért, hogy szeressen? És akkor itt jön be, hogy pont ez a lényeg. Nem azért szeret az Úr Jézus, mert méltó vagy rá. Hát melyikünk méltó rá, testvérek? Melyikünk? Nem azért szeret, mert méltók vagyunk rá, hanem azért szeret, hogy méltók legyünk rá, hogy más emberekké legyünk. Sok rabnak így van új élete, miután kijön a börtönből, mert ott valaki meglátogatta Krisztus nevében, és így megtapasztalta a feltétel nélküli szeretetet. Ez mind nagyon szép és jó, de az az igazság, hogy ez a szeretet nagyon sok áldozattal is jár. Lássunk erre két példát. Az egyik az irgalmas samaritánus története. Ismerjük jól, Feta körön ezt alaposan át is vettük, átbeszéltük. Tudjuk jól a történetben, az összevert ember, zsidó ember mellett mindenki elmegy, még a pap is, még a lévita is, és az ellenségi, akinek hivatalból gyűlölni kellene, amikor látja ott elfeküdve azt az embert, bele kellene rúgnia, ez volt akkor a természetes, a megszokott viselkedés, vagy talán le is köpte volna, ez az ember lehajol mellé, bekötözi a sebeit, felteszi az állatára, elviszi fogadóba, fizet a gyógyítatásáért, és azt mondja, ahogy ma mondanánk általában, szokásunk lenne, hogy írd a számlához, ha még valamit ráköltesz. És jövök, majd rendezem. Az igazi szeretet tehát áldozatot hoz. Annak az embernek ez pénzbe került, fáradtságba került, lemondásba került. És ezt jegyezzük meg, mert ma pont ezt ragadja meg a sátán az emberi kapcsolatok tönkretételében sok esetben. Ezért mennek tönkre családok, házasságok, barátságok, mert azt mondjuk, én nem hozok áldozatot. Mert sokkal egyszerűbb külön menni, mint dolgozni azon, hogy egyben maradjon ez a kapcsolat. Ma a sátán, a nagy szétdobáló arra buzdít, mint ahogyan dobd ki a tévét, dobd ki a mikrohullámú sütőt, ha elromlott, dobd ki az autódat, dobd ki a házastársadat, dobd ki a barátodat, dobd ki mindenkit. Le kell cserélni. Csak éppen azt felejti el az ember, hogy ebben a világban, akkor vele is így fognak cselekedni. Őt is ugyanígy kidobják. Ilyen egyszerűen. De mi tudjuk, az Úrtól, amit vetünk, azt is aratjuk. Az igazi szeretet áldozatkész. És ez nem azt jelenti, hogy egy asszonynak egy életen át tűrnie kell, hogyha a férje veri. De azt jelenti, hogy nem hagyom el rögtön a másikat minden probléma után azonnal. Áldozatkész azért is a szeretet, mert képes lemondani valamiért a másik ember javára. Egy most rendkívül aktuális dolog, le tudok mondani például egy meccsről azért, mikor látom, hogy a feleségem mennyire fáradt, és azt mondom neki, segítek neked a mosogatásban. Áldozatot hozok. És képes egy feleség azt mondani a szomszédasszonynak, hogy ne haragudj, most már menjél haza, mert megjött a férjem, és fáradt, adni akarok neki vacsorát, és pihennie kell. Jó lesne talán még plekkálkodni, de itt a vége. Menjél haza. Sőt, a szeretet képes nemet is mondani. Nemet mer mondani a gyermeknek akkor is, ha az lázadozik, ha tudja, hogy amit kér tőle, az nem helyes. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindenre rábólintok. Az Úr Jézus mondta, jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Az nem működik, hogy mindenkinek a szemében igyekszem kedves lenni. Mert akkor nem vagyok só, és nem vagyok világosság. Egy másik példa a szeretet áldozat készségére Máté evangéliumában található, az 5. fejezet 43. versétől. Az Úr Jézus mondja, hallottátok, hogy megmondatott, szerest fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiait, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Márpedig ellenségeinket szeretni nagyon nehéz dolog. Igazán nagy áldozat. Sokkal könnyebb megvetni, gyűlölni, vagy kikerülni azt, akivel haragban vagyok valamiért. De a szeretet nem ilyen. A szeretet megküzd az ellenség szeretetéért. És tudom, nagyon jól tudom, hogy erről sokkal-sokkal könnyebb beszélni, mint ezt megvalósítani. De azért van mégis egy kulcs mindehhez. És ez a kulcs illik a zárba, nyitja az árat, működik. Tapasztalat. Ez pedig az imádság. Amit az Úr Jézus mond. Imádkozzatok az ellenségeitekért. Tessék kipróbálni. Amikor az ember elkezd imádkozni azért a másikért, akit gyűlöl, aki lépten nyomon keresztbe tesz, aki ahol csak tud megsért és belém tapos, mihelyt imádkozni kezdek érte, abban a pillanatban a feszültség elkezd bennem oldódni. Elkezdek megnyugodni. Legalább nekem jó, hogyha imádkozom érte. Aztán az már Istennek a munkája, és elhihetjük, hogy megcselekszi, hogy ő a lelke által majd ezt fogja rendezni, intézni, hogy valahogy simuljanak a dolgok. Nem így megy csettintésre. Sok munkával, lemondással. Sokszor könnyek között megy talán ez imádság. De működik. Tapasztalat kérdése csak. Elviekben, elméletben nem megy. Csak ha kipróbáljuk, és valóban imádkozunk is. És még nagyon sok mindent lehetne elmondani a szeretetről. Soha sem fog megszűnni a verseknek és az énekeknek a sora, ami a szeretetről szól. Kimeríthetetlen téma. Éppen ezért sokkal jobb, hogyha most arról beszélünk még néhány szót, aki maga a szeretet. Hiszen, hogy mindezeket megvalósíthassuk, hogy mindez valóság lehessen az életünkben, ahhoz Jézus Krisztus ad kegyelmet és erőt. Ő az, aki nem érdekből szeret bennünket. Testvérek, semmilyen haszna nem volt Jézusnak abból, hogy ő idejött ebbe a világba. Semmilyen öröme nem volt benne. Semmilyen érdeke nem volt hozzá. A lehető legkisebb érdekesen szolgált azt, hogy ő idejöjjön. A mennyek dicsőségét hagyta oda. Az angyalok, a kérubok, mindenki az ő kívánságát leste. Ő volt az Úr. És ide jött egy magatehetetlen csecsemőnek a képébe. Hát ez neki jó volt? Biztos, hogy nem. És még inkább nem volt jó, amikor őt rágalmazták, hazudoztak róla, majd végül megverték, megalázták, és a legcsúfosabb, legutálatosabb módon megfeszítették. Semmi jó nem volt abban, hogy ő ide jött értünk ebbe a világba. Neki nem. De ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Semmilyen érdeke nem fűződött hozzá, de volt célja. És ez a cél az volt, hogy mi most itt legyünk. Hogy ne egy kocsmapultot támasszunk, hogy ne a templom mögött lőjük be magunkat, hogy ne éppen fegyverrel menjünk most egy bank felé, hogy ne éppen verekedjünk valahol, hanem emberek legyünk. Azért jött ez az Úr Jézus Krisztus, hogy megszólítson bennünket. Hogy szeressen bennünket. Bennünket, akik teljesen méltatlanok vagyunk erre. És azért, hogy ez szeretet átformáljon. Hogy mi is tudjunk így szeretni. Jézus Krisztus nem csak példakép, nem csak egy olyan valaki, akire felnézhetünk, lám, ilyen az igazi élet, ilyen az igazi szeretet, hanem ő maga az erőforrás is. Ezért mondja Pál, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, mert Úr az ő lelke által végzi el bennünk azt, hogy mi így tudjunk szeretni. Ahogy mondtam is, és nem győzöm eleget hangsúlyozni, ez munkával jár. Senki nem gondolhatja azt, hogy most meghallgattam ezt az igehirdetést, és mostantól tökéletesen megváltoztam. Ettől a pillanattól kezdve én teli vagyok szeretettel. Fog jönni a kísértés, a csalódások, a fájdalmak. Ezen dolgozni kell. De Isten az ő lelke által egyre jobban érleli bennünk az ő lelkének a gyümölcsét, hogy egyre nagyobb, ízletesebb és szebb legyen. És hogyha mi igazán az ő gyermekei vagyunk, akkor őrá figyelünk, őt keressük, vele vagyunk közösségben, és vágyunk arra, hogy ez a gyümölcs teremjen. Azzal kezdtem, hogy a filagória mellé, ott Nagyrozvágyan ültettünk szőlőt is, és hadd mondjam testvérek, hogy ettem róla. Nem kellett 5 esztendő végül is. Hamarabb meghozta a gyümölcsét. Adja az Úr, hogy ilyen boldog, kellemes csalódása legyen az Istennek is bennünk. Aki talán már nagyon sok éve, évtizede vár, mikor lesz már gyümölcs, hadd tudja azt mondani, hamarabb lett. Ámen. Urunk, hálásak vagyunk neked a te megtapasztalt áldásaidért, szeretetedért. Köszönjük, hogy egy ilyen csodálatos világot alkottál meg a számunkra. Olyan hálásak vagyunk a természetet látva, hogy milyen nagyszerű ízlésed van, és hogy minden milyen szépen formáltál, alkottál. Olyan jó olvasni a te ígédet is, amely mindebben elmélyít bennünket, és most halva a lélek gyümölcseiről talán megjelenik előttünk valamilyen szép kert, amik roskadoznak a gyümölcsöktől, ahol békesség lehet járni, mint annak idején az Édenkertben. Szeretnénk, Urunk, hogyha így tudnál közöttünk járni, itt a Deszka templomban. Szeretnénk, hogy olyan lenne az életünk, mint egy csodálatos kert, amelynek a fáiról rogyadozva lógnak a gyümölcsök. Nagyon sok. Könyörgünk, Urunk, így járj közöttünk. Szeretnénk így megörvendeztetni téged hétről hétre, mert nagyon hálásak vagyunk mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akit értünk adtál. Olyan nagy az az áldozat, amit vállaltál. Mi sokkal-sokkal kisebb áldozatokat sem tudunk sokszor meghozni, sem érted, sem másokért. Ezért könyörgünk új életért, a te szent lelked erejéért. Ő munkálkodjon bennünk, ő általa formálj bennünket olyanná, amiben gyönyörködhetsz, és amiben másoknak is öröme van. Köszönjük, Urunk, szeretetednek az örömeit, az áldásait a táborokban, a az elmúlt iskolai esztendőben. Köszönjük, Urunk, hogy most megadod a lehetőséget reménység szerint a pihenésre, a nyári szünet idején, nem csak tanároknak és diákoknak, hanem mindnyájunknak. Könyörgünk, Urunk, hadd üdüljön fel szívünk, lelkünk, testünk, és hadd tudjunk majd újult erővel indulni a szolgálatra, a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.
Szeretném köszönteni itt a gyülekezetben a testvérek mellett dr. Szilágyi István szeretteit, gyermekeket, unokákat, dédunokákat, mindenkit, aki eljött erre az alkalomra, hiszen 100 évvel ezelőtt született a gyülekezetünk első lelkipásztora, és ő rá is emlékezünk ezen az alkalmon is. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben dr. Szabó Dániel testvérünket is, a presbiteri szövetség elnökét, talán jobb lett volna előre azt mondani, hogy a gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterét, és egyházkerületünk egykori főgondnokát is. Nagyon örülünk, hogy itt van velünk, elfogadta meghívásunkat. Elmondhatná ő is, meg én is, hogy honnan jött és hová megy. Nagy megtiszteltetés, hogy sok utazása és szolgálata közben ide is el tudott közénk jönni. Köszönjük szépen! Dr. Szilágyi Istvánra emlékezünk, és őróla nevezte el a gyülekezetünk azt a díjat, amit minden esztendőben a Jókai Iskola egy pedagógusának szoktunk átadni. Ez ünnepi, centenáriumi alkalom miatt kértem azt, hogy ez az ünnepélyes díj átadás most itt ez Isten tisztelet keretében történjen meg. Főgondnok úrral szeretnénk átadni ezt a díjat. Ebben az esztendőben a Jókai Református Iskolánk tanárainak szavazatai alapján dr. Csizmár Jánosné kapja ezt a díjat. Az van ráírva az emlékplaketre: dr. Szilágyi István díj, a Jókai Mór Református Általános Iskolában végzett kiváló nevelő munkáért. A Miskolc-Tetenvári Református Egyházközségtől. Máté Evangélium a 25. fejezetének 21. verse: jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Miskolc 2014. június 22. dr. Csizmár Jánosné. Erre az ünnepi emlékezésre meghívtam Irlanda Sándor nagytiszteletű úrat is, de sajnos testi egészsége, meggyengültsége miatt nem tudta vállalni. Szerette volna, még kért is néhány nap haladékot, hogy meggondolja, de végül úgy döntött. Különösen így, hogy két istentiszteleten is részt kell venni, nem tudta vállalni a jelenlétet, és kérte, hogy mondjam el, hogy lélekben viszont velünk van, gondol ránk imádságban, és néhány gondolatot elmondott nekem, amit én most szeretnék továbbadni. A Jelenések könyvében 7 gyülekezetnek üzen az Úr Jézus, a 2. és 3. fejezetekben, és ugye úgy kezdődnek ezek a levelek, hogy ennek és annak a gyülekezet angyalának írd meg. És akkor azt mondta Irlanda Sándor, hogy dr. Szilágyi István így volt a gyülekezetnek angyala. Olyan valaki, az angyal, aki átveszi az Úrtól az üzenetet, és továbbadja. És azt mondta, hogy ő olyan angyala volt, hírnöke volt ennek a gyülekezetnek, aki vette az igét. Aki nem megtanulta valahonnan, hanem kapta az Úrtól az üzenetet, és ezt próbálta átadni. Őnek is szólt az ige, és úgy szólt a gyülekezetnek is. Elmondta azt is, hogy ő úgy emlékszik rá, nem volt könnyű számára vallástanárból lelkipásztorrá lennie, mert szerette azt a szolgálatot, de lelkipásztorként viszont igazi pásztora volt a gyülekezetnek. És amit még külön kiemelt, hogy Nagyon jól sikerült neki összeválogatni a presbitériumot, és éppen ezért nagyon jól is sikerült együtt dolgozni, együtt szolgálni éveken, évtizedeken keresztül, a legnehezebb években is, amiről majd dr. Szabó Dániel részletesebben is tud közöttünk szólni. Aztán Benke György nagytiszteletű urat is kértem, hogy jöjjön el, ha el tud, de sajnos nem tudott jelen lenni. Közöttünk nagyon sok elfoglaltsága van, elég érkezett már sok felé a nyárra, viszont jelezte nekem, hogy ő 10 évvel ezelőtt egy riportot készített dr. Szilágyi Istvánnal, ami megjelent a Sárospataki Reformátusok lapjában. Ezt én elő is kerestem, és mindössze egy bekezdést szeretnék ebből idézni, az utolsó bekezdést. Azt kérdezi Gyurka bácsi, végezetül mi az, amiben összefoglalhatnád hosszú, olykor küzdelmes lelkipásztori munkádat? Azt mondhatom, hogy Isten különös kegyelmével volt hozzám, megáldott és megáldotta azt a munkát, amit végeztem. Megáldotta a gyönge, erőtelen emberi szolgálatomat. Mint vallástanár, kedves kapcsolatom volt a diákokkal, a gyülekezeti konfirmációs alkalmak különösen is áldottak voltak. Áldom az Urat, hogy erőt adott, szorgalmat, hűséget a rám bízottakban. És most pedig Dani bácsit kérném, hogy mondja el gondolatait, amit Isten ő rá bízott. Fogadjuk szeretettel.
Szeretett gyülekezet, nagyhiszeltű lelki pásztor testvéreim, gondnok testvérünk, presbiter testvérek, már most másodszor lehetek itt ebben a gyülekezetben, ennek a második közösségi együttesében, és hálás vagyok, hogy az első alkalommal még a család szorosabb közösségével is együtt lehettem, érthető, hogy ők már most nem maradtak itt erre az alkalomra, hiszen a gyülekezet váltotta egymást átadva helyet. Mindenképpen azt mondhatom, amit az előző alkalommal is elmondottam első mondataimban, hogy részben mélységesen meghatott az, hogy én erre kérést, lehetőséget kaptam, hogy szóljak, emlékezzek valamit dr. Szilágyi István nagytiszteletű úrról, másrésztről pedig érzem rendkívüli méltatlanságomat és alkalmatlan voltomat, a nagyságrendeket érzem minden vonatkozásban. Nagy ajándék, hogy ebben olyan segítőket tudhattam magam körül, mint kedves Benke György testvérem, mint kedves Iranda Sándor, ugyancsak testvérem, barátom, sok tekintetben sorstársam is, és ugyanakkor mind a mai napig még Isten kegyelméből közösségben lehetünk egymással. Isten mind ezeken keresztül lépésről lépésre érzékelteti, hogy amikor egy nagyobb visszatekintésben is törekszünk látni azt, ami elmúlt, de ami történt, és aminek az áldásaiban élünk ma is, akkor az a környezetünk, akár mai környezetünk köreiből is erősítést kap, hiszen az említett kedves barátok, és velük együtt én magam is már nem egészen ebben a mostani korban vagyok otthon, hanem ha tennivalók is vannak még, és ha Istennek nagyon sok tennivalója is van még rajtam, mielőtt maga elé állítana, és ha ezek nem mindig könnyű megmosásai az életemnek és tisztogatásai, akkor is csak hálával gondoltok az ő kegyelmére. Közben pedig szélesíti azt a visszatekintést, azt a kört, amelyikben most lelkipásztor testvérünk, ennek a gyülekezetnek alapító, építő, gondozó, minden tekintetben terhét és örömét is hordozó, és a támadásaiban is védő, a jó pásztor életét, szolgálatát odaadó magatartásával gerjeszti a mi szívünkben a háladást és az igei látást. Tegnap egy missziói szak irodalmat böngészve, olvasva mentem Pest felé hajnalban a 4-es vonattal, és az argentin lelki kibontakozás kapcsán egy ígét olvashattam, és úgy éreztem, hogy miközben lélekben keresésben voltam, hogy ez az íge talán összefoglalja azt, ahogyan szabad visszatekintenünk, ahogyan szabad elhelyeznünk valakinek az életét élő emlékezetünkben, szolgálatában, ahogyan látnunk kell az Úr ölelésében az ő életét, és a körülötte lévő gyülekezet életét, egész egyházunk életét. Ézsaiás könyve 63. részének 7., 8., 9. versében ezt az igét olvashatjuk. Az Úrnak kegyelmességéről emlékezem, az Úr dicséreteiről, mind aszerint, amit az Úr velünk cselekedett, az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. És ő mondá, bizony az én népem ők, fiak, akik nem hazudnak, és lőnnékik megtartójuk. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. Milyen nagy távlatokat nyit ez az ige, és mégis mennyire személyessé, mennyire közelvalóvá teszi az Úrnak a munkáját, ahogyan ez a majdnem évszázadot átívelő életvonal, hasonlóképpen a történelemnek is egy része, egy apokaliptikus 20. századnak, és minden emberi reménység, tiszteleten méltó reménység ellenére már egy 21. századnak is sok-sok apokaliptikus vonásával megterhelve tekintünk vissza, és látjuk egyrészt azt, amit az örök hazudozó, a hazugság atya, a sátán, az emberölő végzett ebben az időben, beborítva ezt a földet temetetlen életek sokaságával, alig eltemethető életek, nemzetek, nemzetrészek sokaságával, és másrészről láthatjuk, és éppen ez az, amit keresni próbál a szívünk és követni, az Úrnak azt a sajátos keskeny útját, amelyikben átvezette, és amelyiken átvezette nagytiszteletű lelkipásztor testvérünknek is az életét, és a köréje sereglet gyülekezetét is. Elhelyezve, és egyre inkább beleszőve a Magyar Református Egyház életszövetébe, hogy azok az áldások, amelyek a megállások, a hűség, a frontvonalon való helytállás nyomán születtek és áradtak, azok ne maradjanak még ennek a templomnak a négy fala között sem, ne maradjanak még a hazatérő családok otthonainak a négy fala között sem, hanem legyen ennek a mi egész nemzeti közösségünknek áldásává és Isten országának növekedésévé. Milyen kicsi a mag, amit elültetünk, milyen rácsodálkozással nézzük már is a szép sudárrá váló napraforgó vetéseket, és milyen csodálatos az, amikor egy gyermeki élet elindul, és csak az Úr tudja egyedül, hogy mit szánt néki, és mi az, amit majd át fog adni, és amiben meg fogja őt erősíteni, és áldás hordozójává teszi. Így indult Dr. Szilágyi Sándor gyermeki élete munkálkodó családi otthonból, ahol a munka erkölcse, becsülete megfelelő helyen volt, és meghatározta mind az ismert környezetet, mondhatnám az egész várost is a kapcsolatrendszeren keresztül. És hogyan lett ugyanaz a Balázs Győző vallástanárává, aki nekem is vallástanárom már állt, akinek láttuk életét megtaposottságában is, támadottságában is. És hasonlóképpen, hogyan vitte Isten tovább Sárospataki kollégium felé, ahol felneveltes, ahol már akkor érlelődött és már munkában volt az a teológiai tanárikaris és gimnáziumi közösség is, amelyik majd a későbbiekben maga is átélte azt a lelki ébredést, amelyikbe Isten bevitte őket, és amelyiknek munkásaivá is tette. Bizonyos, hogy az ő szívét tette fogékonyá, dr. Szilágyi István diák szívét tette fogékonyá, hogy azok felé, a mozdulások felé tájékozódjék, amelyeknek a vége valahol a kimenetele vagy a forrásvidéke Isten gondolatából táplálkozik, és Isten gondolata irányába kötődik be. Mindez akkor történik, amikor a nagy sodrás nem csak a gyermeket és az ifjút, hanem mind a gondolkodókat, mind a magabiztos kultúra kézben tartóit, művelőit is magával ragadja, amikor egész nemzetek démonizálódnak, és összeomlik mögöttük és alattuk az évezredes kultúrépítmény, nem azért, mert annak nem volt egyébként ereje, és nem volt Istentől való ajándék volt a megtartásra nézve is, hanem azért, mert vette a bátorságot, ez az erő, ez a szellemi Istentől kapott töltés egyéb iránt, hogy szembeforduljon azzal, aki adta, szembeforduljon népével, és mind azzal, amit Isten ebben adott, a megmaradásra nézve, ebben a szörnyű tusakodásban Isten mégis formálja őt, és mind ezekben őrzi, óriási szélviharok között őrzi. Talán majd fiatal nemzedék azt a nyomást, amely derékbe törte a nagy fákat is, az erős szellemi felépítettségeket is, az erős szellemi örökségeket is megtaposta. Milyen óriási dolog, hogyha ebben egy induló élet, akinek Isten sokat adott, akit megajándékozott az intellektualizmusnak, a tőle való nem mindennapi mértékével, akit érzékenyé tett a közösség építésére nézve, aki felé és aki előtt 100 kapu nyillott, hogy más rossz utakra lépjen rá, amelyeken a mozgó lépcső sokkal gyorsabban mozog, és a futószalag sokkal messzebbre vihet átmenetileg, amíg halálos tragédiáig nem visz el. Milyen kegyelem, hogy ebben őt az Úr vezetése, betöltve az ígét életében, amiket Isten lelke vezet, azok Istennek fiai, óvta és őrizte, és így oda kapcsolta az életét Farkas István fürizetű püspök úrhoz, akinek titkára is lett, aki szintén fölismerte benne az értékeket, akinek másodlelkésze lett a nagy templomi gyülekezetben itt. És attól kezdve mindig ott volt azok között, akiknek látása volt, mennyei látása a népünk életére nézve. Püspök úr életének a hazahívása után nagyon benső kapcsolata épült, baráti, testvéri kapcsolata Enyedi Andor püspök úrral, aki viszont a zsinat missziói osztályának a vezetéséből jött vissza újból, országos missziói látásokat nem csak kapva, hanem kibontva is népünk életében, és mindezt akkor, amikor közben karunkat, lábunkat vagdalta le Trianon döntése, és úgy látszott, hogy ki lehet véreztetni végletesen egy népet, hogy el lehet venni a reménységet. Az Úr mind a leszakított területeken, mind itthon, némelyeket, és hála az Úrnak közöttük dr. Szilágyi István nagytisztelt urat, és az ő gyülekezeti közösségét is megerősítette arra nézve, hogy nem az embereké az utolsó szó, nem a történelmi szörnyű döntéseké, nem a kivégző gondolatoké a felszámoló, felmorzsoló szándékoké, hanem Istennek terve van ezzel a néppel még, és neki ebben feladatot adott az Úr, és neki ebben lépni és mozdulni kell. És valóban így volt, hogy ez a nagy és szép tiszta együttműködés most már Enyedi püspök úrral is meghozta maga gyümölcsét, és közben Isten kegyelméből akkorra már egymás után alakultak a gyülekezetek, amelyeknek ő ezen a területen egyik megbízott alapítója lett, és hosszú időn keresztül mind lelkipásztori szolgálattevője és végzője. Hasonlóképpen kötötte Isten össze mind a többiekkel is a szívét, akik érzékenyek voltak ugyanerre a mennyei látásra, akár városi lelkipásztor testvérek közül valaki, aki korábban is itt volt az előző alkalmon, szeretettel mondta, hogy legyek óvatos a nevek említésével, mert azon túl, amit az ember említeni tud egy ilyen alkalommal, még sokak mások is lehetnek, akik ugyanúgy kötődtek. Azért legyen ez valóban szívbéli és szándékbeli, indulatbeli összekapcsolódás most talán a nevek mellett, de bizonyos, hogy egész lelkipásztori közösség született körülötte, amelyik ugyancsak ráérzett arra, és elköteleződött, hogy valamit ebben a megtaposott történelmi helyzetünkben, ebben a szörnyű zsák utcába, halálos temetők felé masírozó világunkban az Úrra nézve tenni kell, és Istenre nézve szólni kell ebben az ígét és a mennyei látást, amelyik nélkül a nép elvész. És Isten így tette őt egyre inkább olyan örökségeknek is a hordozójává, amelyekben már ott volt sok évszázaddal korábbról a nagy mennyei megtapasztalás, megszólítottság, és amelyek most elkezdtek rajta keresztül személyiséget formálni a gyülekezetében, a baráti testületekben, a különböző találkozásokban, konferenciákban. Ilyennek kell tekintenünk, család is így fogalmazta meg néhány nappal ezelőtti beszélgetésben számomra az ő meghatározó karakterét, puritán személyiség volt. Ismerjük ezt a kifejezést akkor is, hogyha nem föltétlenül foglalkoztunk ezzel a nagy szellemi áramlattal, amelyik éppen Skócia felől érkezett hozzánk, és amelyiket szintén elkötelezett, nyitott szívű életek hoztak, és amelyekben a merev, a reformáció után hűlni készülő szívünkben, az akkori nemzedékek szívében Isten újból felforrósította az igével való közvetlen kapcsolatot. Megvoltak ennek a történelmi harcai is, frontjai, küzdelmei, de a legfontosabb, ami a mai napig húzódik, és ma szinte reneszánsza van, egymás után doktorálnak ebből a korszakból, annak a szándéknak, hogy nem csak papír, és nem csak tiszta tan, hanem az Úrral összekötött élet az, amelyeken keresztül Isten áldásokat tud együtt adni a tiszta tan őrzésével és ismeretével együtt. És hasonlóképpen, hogyha ennek egy nagyon markáns vonása is van, ahogy volt a történelmi megjelenésében is, Isten gondoskodott róla, hogy az ő életét egy másik úton is, mondhatnám azt, hogy a közösség építésnek egy sajátos belső világába is bevigye, a német hallei világba, a német kis közösségeket is őrző és indító akkori világba. Mi a pietizmus kifejezést olykor nagyon negatíven hallottuk, majdnem hogy rágalomként, elmarasztalásként, támadásként. Bizonyos, hogy ez a hallei világ, amelyikben Isten kegyelmében ő is mozoghatott, és amelyikben otthon volt, ez éppen az egykori nagy Franke, Spéner, Jakab, Fülöp, és mind ennek a korszaknak a nagy fogalmazói és munkásai örökségeképpen megérintette az ő szívét, és hozta haza mind a két Európát formáló nagy szellemi áramlatnak ezt az erejét és megszólító üzenetét, hogy van egy határozott igei út, amelyik nagyon gyorsan harmonizált azzal is, amit úgy hívtunk, a megszédült és démonizálódott világon belül, hogy a hitvalló vonalak, a német hitvalló vonalak, a magyar hitvalló vonalak, amelyek mind érezték azt, nem lehet csak sodródni, sőt egyáltalán nem szabad sodródni, hanem föl kell vállalni azt, amiben Isten megállást adott a népünk megmaradása érdekében is. Milyen kedves dolog, hogy Isten ezeket a nagy mozgásokat, mind a két nagy szellemi mozgást Magyarországon éppen Szikszai György szellemi munkájában, a keresztény tanításokban, amelyik még a legnehezebb időkben is a 19. században majdnem 100-szor lett kiadva, mint egy szintézisbe alkotta, miénké tette egészen, és így az ő életében, az ő szívében is, lelkipásztori szolgálatában ez a határozott vonalvezetés, amelyiken mozgott, és az a pásztori lelkület, amelyikkel a legkisebb közösséghez is. Azt jelenti, hogy az egyetlen megszólított élethez is, a kettő megszólított élethez, a házaspár megszólításához, a családba való bekopogtatáshoz. Isten fölkészítette és megajándékozta annak a melegségével, amelyikkel ezt lehetett tenni. Úgy tanultuk annak idején, hogy a pásztori prudencia, pásztori bölcsesség és lelkület útján mondták mindig, nagytiszteletű úr, hogyha első alkalommal valakit nem lát a vasárnapi alkalmon, szolgálaton, a szívében őrzi a hiátust. Ha nem látja a következő alkalommal sem, akkor valamelyik presbitert megkéri, hogy mozduljon, nézze meg, nincs-e valami baj. És hogyha mégis volna, akkor a harmadikként majd ő maga, vagy a másodikként ő fog majd mozdulni. Isten érzékenyítette a pásztori lelkület ajándékának az útján, miközben sokan hiányolták, hogy miért nem kapcsolódik könnyebben, akár egyház vezetői lehetőségek irányába, akár valamiféle egyházkormányzati pozíció irányába. Miért nem kapcsolódik akár divatos, megtapsolt szellemi mozgások irányába? Azért, mert neki ennél meghatározóbb iránya volt az Úr által kijelölt keskeny út, amelyik Isten gondolata szerint túl fog menni a divatos megmozdulásokon, túl fog menni a pozicionális helyzetettségen, amely beépíti őt Isten országának a keretei közé, majd a mi népünk megmaradását is munkáló közösségé. Valóban így lett, hogy amikor már kezdte elnyomni egészen a mozgást, a reál nehezedő súly, taposás és egészen erős bakkancs talpakig menő taposás, akkor itt még mindig, mint egy sziget, Isten népe újból és újból összegyűlt. Akkor itt még eljöhettünk, és megkérhettük őt, hogy vajon nem lehetne itt, miközben mi magunk is a legnehezebb, hogy így mondjam, hát árnyékot vethettük őreá a helyzetünkből következően. Nem lehet egy ifjúsági konferenciát munkálni. És aztán kiderült, hogy ez a csendes élet nagy teherbírású. Kiderült, hogy azért nem lehet mindenütt látni, ahol éppen valami tapsolnivaló van, mert az ő mélyre ásása, mert az ő gyökérbe való kapaszkodása az Úrban azt őrizte, ami lehetővé tette ebben a viharvert időben is, hogy itt a magyar ébredésnek a népe fészket találjon, jöjjön, hívta mindazokat, akik ennek az üzenetnek a hordozói voltak, hívta Jó Sándort, hívta Gyökösi Endrét, hívta Turmezei Erzsébetet, mind a baráti köréhez tartozott, háladással mondom, Benke György édesapja is. az én édesapám is. Sok mindenben közösen kaptak is választ arra a szolgálatra, amit Istentől kaptak, akár a megnehezedett élethelyzettel is együtt. Nos, Isten látást adott. Ma már a teológus diáknak a diploma vizsgáján kell tudni szólni jól a magyar háború utáni ébredésről, vagy a háború alatt kibontakozó ébredésről. Akkor ez a legsötétebb elmarasztalásnak számított, ha valaki ebben kapcsolatot őrzött. Milyen nagy dolog, ha valaki mennyei látásképp fölismerte, honnan, merről fúj a szél, a mennyei szél, a léleknek a szele. Nem kívánok ráutalni még helyileg sem, történelmileg semmiképpen, de tény, hogy volt olyan megyei vezető, amelyik azt mondotta, ebben az időben, amíg én itt vagyok, az ébredés ide nem teszi be a lábát. Sajnos ma már a gyülekezet tagja is alig teszik be a lábukat. Isten szorította őt. Isten néki szánta ezt az utat, hogy ne csak higgyen az evangéliumban, hanem marasztalást, elmarasztalást is szenvedjen érte. És körötte titeket, a ti édesapátokat, a ti nagybátyátokat, a ti nagyapátokat, és mindezt, akik ebben a hosszú időben együtt mehettek ő vele, késztette az Úr a befogadásra, a ráérzésre arra, az Úr van itt, a te Istened, ő vár rád, nemzet, az Úr van itt, miközben a birodalmak egymásra borulva gyilkolászták egymást, miközben egyik irányból is átgyalogol rajtunk a birodalom, egy másik irányból is átgyalogol rajtunk. Az Úr van itt. Milyen óriási felismerés, mennyi megajándékozottság, és mennyi áldás mind a következő nemzedékek számára. Igen, az intellektualizmus, amivel Isten érzékenyítette a legnagyobb szellemi áramlatoknak is a megragadására, hazahozatalára, párosult azzal az építkezni akarással, hogy itt Isten népe erősödhet, Isten népe szolgálatot vehet át, és azzal a nyájat védő és az életét is kockára tevő magatartással, amit a jó pásztor magatartásáról tudunk. Ha szabad, még egy kedves Arany Jánosi versben is megjelent számomra az ő megállásának és hűségének a kifejezése, ami talán vissza tudok mondani. Így szól egy vers szaka ennek a Hallottad a szót rendületlenül című versnek egy szakasza. Hallottad a szót rendületlenül, ábránt hiúság, múló kegy javak, len a sikamlós tér, nyomás felől, vád és gyalázat el ne ráncsanak, hát halld meg a szót, árban és apájon, szírt a habok közt, hűséged megálljon. Ebből adott az Úr kiábrázolódást, karaktert, gerincet, úgy, hogy mi, akik láttuk induló gyerekekként, és aztán növekvő ifjakként, és aztán megajándékozva az ő bizalmával és szeretetével, bekapcsolódva az ő vele való beszélgetésekbe, sorshelyzeteket az ige alapján mérlegelve, az ő kedves ajándékozó személyiségén keresztül mondhattuk, igen, Uram, valamit kimunkáltál az ő életében, amelyik nem ment el ő vele, amelyik nem nyom nélkül engedte őt elmenni, hanem itt van bennetek, örökségetekben és reménységetekben a holnap felől. Hiszem, hogy Isten készítésében, az Úrnak a gondolatában mindez benne volt, és azért a pásztori leveleket forgatva ugyancsak őre elgondoltam, éjszaka is, mikor ezeket olvastam, kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel, és éreztem, hűségesen mondhatom hitelesen dr. Szilágyi István nevét. Tudta, mondja a másik ige, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Timóteushoz írott levélben van. Valóban tudta, hogy hogyan kell forgolódni, hogyan kell vezetni. Emlékszem egy kedves munkatársunknak, szállodában dolgoztam akkor, felesége meghalt. És akkor még olyan összefogottabb volt egy-egy munkaköri közösség, hosszabban éltek együtt a munkatársak, mint a mai gyors változásokban. És eljöttek ide a temetési szolgálatra, még azok az igazgatói szolgálatot betöltő vezetők, akik igazán távol álltak az egyház élettől, vagy éppen szembeálltak vele, hivatalból legalább. Bár aztán sok minden kiderült, hogy a lélek még ilyen szembeállásban is, hogy keres és hogy vár az Úr kegyelmére. És emlékszem, amikor mentünk haza, azt mondta a vállalatunknak az igazgatója, az avasszáló igazgatója, később a család megkért, hogy én temessem el őt. Azt mondta, hát ez a lelkész, ez minket úgy vezetgetett a szomorúságnak, a reménységnek, a vigasztalásnak az útján, minthogyha egy kisgyereket, egy tanítónéni kézen fogott volna. Néha azt vettük észre, hogy sírunk, néha azt vettük észre, hogy reménykedünk, és megvigasztaltatunk. Nem is voltam mostanában, évtizedek óta talán mostanában, mondta templomban, én nem is tudtam, hogy így egy egész közösséget lehet az a predikáció útján vezetgetni. Valóban vezette a pásztor prudenciájával, látást kapottam azt a népet, amelyet Isten rábízott. Adja az Úr, hogy ezek az örökségek mind lerakódjanak. Adja, hogy kegyelmesen valóban azok a családok is, akiket azért nem említek, mert egy megemlített család mondotta Danikám, nálunk még közelebb álló családok is vannak, azért csak mondd azt, hogy sokan, mind együtt voltunk, együtt szólítattunk meg, és együtt voltunk hálásak azért, hogy ki így, ki úgy együvé tartozik ő vele, és benne az Úr Jézus Krisztusban egymással. Nos, adja Isten, hogy most újból úgy lássuk a dolgot. Zárásképpen szeretném ezt mondani, mint az indulásban próbáltam rá utalni, mint ahogy az ígét követve próbáltam rá utalni, hogy az Úrnak kegyelmessége mit munkált, és hogyan volt velünk, és hogyan támasztott fiakat, akik nem akartak hazudni, és szolgálattevőket, akik nem akartak divatos, és sodró, és démonizált látásokat, sem az egyik történelmi korszakban, sem a másikban, hiszen a 94 év átölelte egyiket is, és a másikat is. És voltak, akik beletévedtek az egyikbe is, és aztán mentségképpen belementek a másikba is. Milyen kegyelem volt, hogy ő az egyikben is a keskeny utat kereste és járta, és a másikban is. Természetesen mind a kettő számára sok volt ezen a keskeny úton járás, mert emberi kiszélesítéseket akartak munkálni. Nos, most lássuk újból, hogy az Úr nem szűnt meg, kegyelme nem szűnt meg, és ő maga tovább viszi, mondja az ige, ő meg őket fölvette, és hordozta őket, és hordozza őket. És higgyük el, hogy most, amikor Isten kegyelméből újból szolgálattevőt is kaptatok, és szívetek össze, cseng, és az Úr látásának a keresésében és átadásában és elfogadásában újból az Úr erősíti, tovább erősíti ezt a gyülekezetet. Higgyétek el, az, hogy ti az ébredésnek gyűjtő, befogadó és üldözöttségében is védelmet adó szolgálattevő közössége voltatok, az Úrnál nincs levéve a programról. Ez a gyülekezet. És hisszük, hogy mások is, de a ti indításotokban föltétlenül kell, hogy ugyanazt lássák, hogy mennyei látás nélkül nem lesz megújulásunk, hogy nem tudunk semmilyen anyagi támogatást vagy éppenséggel vergődésnek az útján csak magunktól lábra állni, hanem kell, hogy pásztorok, pásztori lelkületek, a főpásztor a pásztorokon keresztül, és aztán mindenki a maga pásztorlásága területén úgy érezze, ez a nép nékünk adatott, ahogy Szilágyi István érezte, ez a nemzet Isten előtt, ami felelős tennivalónk területe, külön-külön, és ha egyszer nem látom, kell, hogy hiányozzon, és ha kétszer nem látom, el kell küldeni valakit, és ha háromszor nem, menni kell. Ennek a nemzetnek az állapotát azt mondhatjuk, nem háromszor, négyszer, ötször, tízszer, és ne mondjunk csak másokról véleményt, úgy együtt mondjuk, hogy mi tízszer is hiányzunk Isten jelenlétéből, tízszer is elfelejtjük, hogy az áldások onnan jönnek, és nem új meg új nagy fővárosokból, ahogyan a történelem adta az átkokkal együtt számunkra. Azért legyetek abban a nagy megőrzői dr. Szilágyi István örökségének, hogy egy újonnan induló nemzedék szolgálattevésében, gondnokában, presbiterében, családjaiban, otthon, családtagjaiban, akiket meg kell szólítani, senki nem tudja úgy, mint ti magatok majd. Azt mondja, úgy érzi, reánk bízta az Úr. Először itt Miskolcon, aztán a megyében, aztán az országra nézve, aztán a Kárpát-medencére nézve, ennek a népnek a megmaradását, és Isten országa való beépülését adja az Úr, hogy ezekben minden feltörő emlék, és minden megőrzött adat, ami bizonyára majd ismételten összegeződik, leírásra is kerül, az emlékeztessen, kontinuitásban, folytatásban vagyunk, és miközben nincs semmilyen ígéretünk arra nézve, hogy sokkal göröngymentesebb utakat jár majd ez a nemzedék, még élete hátra lévő részében. Adja az Úr, hogy minél kevesebb reánk szakadó nyomorúság legyen, de készülnünk kell, hogy akárhogy lesz, szírt a habok közt, Isten gyermeke az Isten házában való forgolódásban, oszlopként, oszlopok között, testvérek között, oszlopot erősítést jelentő testvéri közösségben, az Úrra nézve, vezesse, őrizze, és irányítsa mi nemzetünk szívét és arcát, mert ez a gyülekezet ti, ennek örökséget hordozó része vagytok. Legyen érte áldott az Úr, Szilágyi István, nagytiszteletű Úr életével együtt, körülötte lévő szolgálattevőkkel együtt, benne Irlanda Sándor, kedves testvérem életével együtt, benne a akkori segédlelkészek életével együtt, akik között ott volt Karasszon Dezső is, Irlanda Sándor éppen sógora, később teológiai professzor az Ószövetség területén Debrecenben. Ott volt Nagy Antal professzor úr, akkori segédlelkész, ott volt kedves Pápai Katalin, Irlanda Sándor felesége, ott volt Vitéz Ferenc, a későbbi amerikai püspök, segédlelkészek, akik mind katedrára értek és nőttek, és ebben része volt dr. Szilágyi István hívogató szeretetének, Istentől kapott látásának, és a velük való együttmunkálkodás áldott idejének. Folytatódjék, legyetek az Úr üzenetének, látásainak hordozói, és Szilágyi István Istentől kapott örökségének őrzői. Köszönöm, hogy itt lehettem és szólhattam.
Köszönjük szépen Szabó Dániel tanibácsi szavait, méltatását, emlékezését. Az igaznak emléke legyen áldott.